Ez itt a Barangoló az Inforádióban. Jó napot kívánok a hallgatóknak, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója, és az első csepeli körünknél tartottunk a hírek előtt. További részletek Nád Bélától, a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesületének tiszteletbeli elnökétől, ami azért lesz érdekes, mert ugyan azzal kezdtük, hogy a csepeli kör az meglehetősen lapos, de ha van teljesítménytúrázó egyesület, akkor lehet tejtúrát is csinálni ott. Az interjút Kál Ildikó készítette.
A Csepel-szigeten járóknak mindenképpen javasolnám azt, hogy néha látogassanak ki a Tököli parkerdőbe, ami a Csepel-szigetnek a legnagyobb összefüggő erdeje, gyönyörű árnyas fákkal, és ha már arra járnak, akkor mindenképpen nézzenek be Szigethalmon az Emese Parkba, ami egy nagyon érdekes, mondhatja ezt, egy szürkemezős beruházás, egy felhagyott laktanya helyén egy árpádkori élményfalu készül. Jelenleg még csak félkész állapotban van, de mindenképpen érdemes megnézni.
Kerékpáros túrákat tud ajánlani?
Igen, hát igazából a Csepel-sziget elsősorban inkább a kerékpárosok paradicsoma, hiszen itt azért nagyon kevés az erdő, ahogy említettem. Úgyhogy a következőt tudnám javasolni. A Dunaparti gáton, a Nagy Dunaparti gáton érdemes végig kerékpározni, majd amikor elérik az első tulajdonképpeni aszfaltutat a gáton a Csepel-sziget végénél, egy 3-4 kilométerrel a Tasi Zsilipet meg lehet nézni, ami egy csodálatos látvány. Szerintem nagyon kevesen láttak még ilyet, és a szerencsék van, akkor még egy Ács Zsilipet is láthatnak. Majd a másik oldalon vissza lehet jönni, és közben olyan élő dolgokat meg lehet nézni, mint a Csepel-sziget legrégebbi műemléke, a Mátyás király korában épített ortodox templom, szerb templom Ráckevén, vagy esetleg tudom még ajánlani Tököl határában a Maléter kopjafát, illetve Maléter pár emlékére épített szobrot, akkor szintén nagyon szép, és érdemes megnézni az André Kertész Múzeumot Szigetbecsén. Úgyhogy ez egy olyan útvonal, amire, hogyha az ember előtte informálódik, akkor rengeteg hasznos információt szegyűjtet, és rengeteg szép látnivalót láthat.
Hány kilométeres ez a túra? Milyen nehézségű?
Ez a túra 70-80 kilométer, a kitérőkkel sem több 100 kilométernél, viszont mivel ugye hát ez egy teljesen tengersziklő, hogy a költő mondaná, ezért a nehézségi foka az nagyon minimális. Tehát azt lehet mondani, hogy kedves kirándulás, ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy két részletben teljesíti, akkor esetleg Ráckevén vagy bármilyen más helyen, ahol szállást talál, megszáll, és akkor van ideje mindent bőségesen végignézni.
Egyébként mennyire készültek fel ezek a települések arra, hogy fogadják a kerékpárkat? Tehát van-e szervész, tároló, kerékpárút?
Sajnos ilyen pillanatban nincs, de viszont folyik a kijelölése, ugyanis Európai Uniós tervisé a Dunamenti kerékpárutat kiépítik, és jelen pillanatban a Dunamenti kerékpárút kiépítésével kapcsolatban folynak előkészítő munkálatok. Úgyhogy én azt tudom mondani a kerékpárosoknak, ha most nem is találnak ki paradicsomi állapotokat a szigeten kerékpározás szempontjából, de 2-3 éven belül biztos.
Folytatódik a Barangoló, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója. Ezzel meg vagyunk az első nappal, a második napra másik irányt javasolsz Csepelen?
Nem. Hát itt körülbelül az első nap felénél vagyunk.
Még csak a felénél?
Persze. Leérünk Lórévhez.
Ja, azért Lórév, mert lovakat vezettek át hajdanán?
Igen. Ugye hát Csepel-sziget eleve, mint királynői birtok volt, és a királyi ménesnek volt a helye, ahol tartották már az Árpád korban, tehát a honfoglalás után már, ha minden igaz, akkor Csepel ispán itt tartotta a fejedelmi ménest. És a Lórév az azért volt, ugye, mert azért kapta ezt a nevet, mert hát innen át lehetett úsztatni lényegében a lovakkal a szemben lévő Adonyi partra, és akkor továbbvinni a lovakat. De az érdekessége Lórévnek egyébként nem csak a neve, az is érdekes, hanem itt áll közvetlenül a vízparton, a kompnál áll egy kis romantikus, ha jól emlékszem, Ibl által tervezett kápolna, azon a helyen, ahol Görgei felakasztatta az áruló Zicsi grófot 1848-49-ben, és akkor innen folytathatjuk tovább lényegében az utunkat, egy nagyon szép részen, ez a déli csepeli rész, ez hihetetlen vadregényes, itt már vannak morotvák, tehát holtágak, tavak, és akkor lejutunk egészen Tasig, megnézzük a Zsilipet, és aztán fölkanyarodunk észak felé, és akkor megindulhatunk. Először benézhetünk Makádra, itt van egy nagyon-nagyon érdekes és szép kopjafás temető, fölötte pedig a kengyelesi védett terület, ez egy ilyen részben lápos, mocsaras, marotvás, ártéri erdős terület. Majd visszakanyarodhatunk arra az útra, ami tovább visz bennünket Ráckeve irányába, de közben van még Szigetbecse, és Szigetbecse előtt a királyréten van az ország egyik legöregebb és legnagyobb fekete nyárfája, amit mindenképpen érdemes megnézni.
Tudunk valamit a koráról, a legöregebb és legnagyobb, hát nyilván nagy, de az...
Hát ez egy 100 éves nyárfa. Beérünk Szigetbecsére, és Szigetbecsén mindenképpen érdemes egy picit időzni, két okból. Az egyik, hogy egy nagyon kultúrált, nagyon szépen karbant falu, nem régen avattak egy fantasztikus színházteremmel ellátott művelődési házat. Van egy morotvája, tehát egy Duna holtága, kultúráltan, parkszerűen megcsinálva a környéke, horgásztó, tényleg nagyon szép, és ami különlegesség, és ami miatt talán nem csak Magyarországon, hanem talán a világon is nyilván tartják, hogy Szigetbecsén van az Andrészeum, a nevezetes magyar származású fotoművésznek a múzeuma, azért, mert fiatal korában ő nagyon sok nyarat itt töltött a nagybátyja családjánál, és az első jelentősebb, komoly művészi fotói is itt készültek Szigetbecsén, és aztán pedig lényegében már csak a végállomás Ráckeve következik, ami egy külön történet, tehát most ne is foglalkozunk, amit lehet Ráckevén csinálni, mert ott rengeteg mindent lehet csinálni, de én azt mondom, egy ilyen cseperi kerékpáros túrán próbáljuk meg inkább azokat a finom ínyenségeket megtalálni, amelyekkel talán se a szakirodalom, se a különböző túra szervezők nem foglalkoznak.
Ez itt a Barangoló, az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója. Akkor viszont nézzük a programokat. Harmadik európai dísznövény és kertművészeti napok, Fehérvár Csurgó. Hát itt minden van, ami cserébe van, vagy ami vágott, vagy ami kertben van? Szóval mi a dísznövény?
Mind a három, amit mondtál. Mindenképpen érdemes néhány szót beszélni magának ennek a találkozónak, vagy a kertművészeti napoknak a helyszínéről is. Ez a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély. Ez volt valamikor a Fehérvár Csurgói gyermekváros, talán így ismerős. Maga a kastély egyébként Ybl Miklós alkotása, legalábbis amikor a Károlyiakhoz került, és ma is részben hát Károlyi tulajdon.
Az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokról, abból is a harmadikról van egy interjú, Gála Ildikó készítette Szabó Szabolcsal.
A kertészeti, vagy Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat hát először a Károlyi Angelika, a Károlyi családnak az egyik tagja fedezte fel Franciaországban, és úgy gondolta, hogy itt Magyarországon is megpróbál ebből hagyományt teremteni. Szombati napon egy öreg fákkal foglalkozó cég faápolási bemutatót fog tartani, virágkötészeti bemutató lesz, aztán előadások lesznek a kastélyban, mondok egy-két címet, például a késő középkori kertkultúránk, illetve hát, akit mindenki ismer, Bálint György, tehát Bálint gazda lesz az, aki szombaton délelőtt 10:30-kor könyvet fog dedikálni, illetve Kósa Gézával, aki a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, botanikai sétát tehetnek az érdeklődők, a látogatók a parkban. A fiatalokat és a gyerekeket is különböző programokkal várjuk, őket például lovasfogaton járatnak körbe a parkban, illetve a látássérültek is gondoltunk, ami azért egy kertművészeti kiállításon elég különös, de mégis egy illatos prezentációt fogunk tartani, és a látássérültek is megismerkedhetnek a különböző illatanyagokkal, különböző növényekkel.
Ezeket a dísznövényeket, amelyeket lehet majd látni, meg is lehet vásárolni?
Természetesen, tehát ez kiállítás, vásár és konferencia. Nálunk igazából inkább a hangsúly az a kiállításban.
Milyen különleges növények lesznek a kiállításon?
Például, amit hirtelen eszembe jut, lesz egy kiállítunk, aki rovargó növényekkel jön, hiszen különböző ilyen aloe vera növény, akkor akik hát gyakran megkérdezik tőlünk, hogy ez miért európai, hogy nem túl fellengős ez a névennek a kiállításnak, hogy európai dísznövény. Lesz jó pár kiállítónk Olaszországból, Franciaországból, tavaly egy holland kiállítónk is volt, tehát próbálunk elég komoly hangsúlyt helyezni a nemzetköziségre, illetve az európaiságra is. Különösképpen azért, mert a Károly József Alapítvány egyik célkitűzése Magyarország európai megismertetése, illetve az európai államok Magyarország megismertetése, tehát ez lett az európai cím is.
Hányfajta növény lesz a rendezvényen? Hány kiállító lesz?
Összesen úgy néz ki, hogy 70 standunk lesz. A kastély környékén egy 3 hektáros területünk kerül megrendezésre. Most akkora az érdeklődés, hogy még a mai nap is több kiállító jelentkezett, hogy talán tudunk még szorítani neki egy kis helyet, hogy jöjjenek még, hogy férjenek be.
A hírek után tiszatavi túrákat és kulturális programokat ajánlunk.